Köszönöm. Tisztelt elnökasszony, kedves kollégák, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ma itt bemutathatom, hogy mit is, milyen munkát végeztünk a Richter Gedeon NRT könyvtárában múlt év folyamán. Az RFID-ról tulajdonképpen 5 évvel ezelőtt én már tartottam egy network shopon előadást, az Dunaújvárosban volt. Akkoriban vezettük be ezt a rendszert a könyvtárunkban, és hát most egy új munkafolyamatot használtunk vele, amit szeretnék bemutatni. Egy egész picit az előzményekre visszatekintenék, amiatt, mert azért gondolom, hogy vannak önök között olyanok, akik nem ismerik ezt a rendszert, noha most már azért nem vagyunk egyedülállóak ennek használatában. Hát mi 2007-ben jutottunk oda el, hogy sikerült a régi könyvtári rendszerünket egy újra korszerűbbre lecserélni. Korábban is használtunk egyébként egy elég jól működő rendszert, csak hát eljárt felette az idő, és szükséges volt a váltás. Az új rendszer 2007-től az Olib volt, és ezzel megnyílt a lehetőség azelőtt is, hogy egy korszerűbb azonosítót vezessünk be. Akkoriban az általános a vonalkód volt a könyvtárakban, de a külföldi intézményekben már egyre több helyen jelent meg az RFID is. Mi akkor úgy gondoltunk, hogy úttörő szerepet vállalva ebben belevágunk az új rendszerbe, nézzük meg, hogy milyen lépjük át a vonalkódot. Ezen belül is az ultramagas frekvenciájú címkéket, illetve rendszert választottuk. Egyébként a könyvtárak nagy része a magas frekvenciájút használja, az a HF, ami 13,56 század megahertzen működik, az UHF pedig a jelzett tartományban. Jellemzően egyébként a magas frekvenciájúnak a hatóköre az 20-30 cm, az UHF-é pedig olyan közel 2 méter, tehát ennek azért ott van jelentősége, hogyha magas polcokat is szeretnénk, ott magas polcokon is van állomány, azt is szeretnénk elérni, és nem szeretnénk felmászni hozzá, esetleg több sorban van egymás mögött az állomány, így könnyebben azonosítható. Hát 2008-ban vezettük be az RFID rendszert. Egy kis áttekintés arról, hogy hogy is néz ki egy RFID könyvtár. Mint látható, minden munkafolyamat szinte lefedhető vele, tehát attól kezdve, hogy belép az illető, az olvasó a könyvtárba, egy biztonsági kapuként is szolgálhat. Feltétele, hogy ugye minden kötet címkézve legyen, lehet kölcsönözni a könyvtárosnál, de lehet kölcsönző pultnál is önállóan a felhasználóknak kölcsönözni, polcmenedzsment véghez vitelére alkalmas, illetve egy bedobós könyvvisszavételt is meg lehet oldani, tehát mondjuk, amikor nincs nyitva a könyvtár, egy kívülre nyíló ilyen rendszerébe lehet dobni a könyvet, és visszaveszi. Hát ennek megvan a technikája, hogy. Nézzük meg, hogy mit is használunk mi ezekből az alkalmazásokból. Használjuk az egyedi azonosítót, ugye, ami a címke, kölcsönzünk természetesen vele, mi a könyvtáros általi kölcsönzést alkalmazzuk, nálunk önkiszolgáló pult nincsen. Ennek oka az is, hogy 3 helyen vagyunk, és ennek a költsége egy ekkora könyvtárhoz képest aránytalanul magas lett volna. Leltározáshoz használjuk, polcmenedzsmenthez, elosztott kötetek megkeresésére ugye, használható. Az olvasókártya tulajdonképpen mi nem használjuk, de akár használhatnánk is. A Richterben belépő kártyával lépünk be, ugye egy gyár vagyunk, blokkolunk, és ez a belépő kártya igazából egy RFID kártya, csak ez a HF rendszerű RFID kártya. Tulajdonképpen a két rendszert össze lehetne hozni, ez egy következő projekt lesz, az első lépéseket megtettük hozzá, mert azokat az azonosítókat használjuk már az olvasóknál, amik a kártyán vannak, tehát meg fog valósulni, ez is erre van lehetőség. Biztonsági kaput ugyanabból az okból nem használunk, mint a kölcsönző pultot. Három helyen nem lett volna értelme kiépíteni. Hát elég áldatlan körülmények között dolgozunk helyileg, úgyhogy ez emiatt nem valósulhatott meg. Milyen eszközöket használunk mi ehhez a Richterben? Hát ugye a címkéket, és említettem, hogy az UHF címkéket használjuk, olvasó írókészüléket használunk, mi írjuk a címkéket. Ennél két lehetőség van egyébként, tehát lehet olyan rendszert is kiépíteni, hogy előre írott címkéket kap valaki, illetve megteheti a könyvtár azt, hogy maga írja meg a címkéket, mi ez utóbbit választottuk. Kézi RFID olvasónk van, természetesen kölcsönző pultunk nincs, a bedobos rendszerű visszahozatal az nincsen, és hát az olvasókártya, amint említettem, az egy lehetőség, mégis a biztonsági kapu nincs. Ezek után térjünk át a leltározásra. Mik is a feltételei annak, hogy RFID-val leltározni tudjunk? Hát először is a teljes körű címkézettség. Hát ugye az nyilvánvaló volt, hogy ahogy egy új kötetet veszünk, abban bekerül a címke, de hát a régi köteteket is fel kellett címkézni. Ez elég nagy munkát jelentett visszamenőlegesen megcsinálni. Annál is inkább, mert tulajdonképpen ezt kiegészítettük egy feldolgozással is, mert nálunk 79 óta volt gépi feldolgozás, de hát a különböző konverziók meg problémák miatt azért sok esetben csak az azonosító volt benne a gépben, azt lehetett látni, hogy kinél van a kötet, de bibliográfiai leírás nem volt. Hát ez jellemzően a régi köteteknél volt. Ezeknél meg kellett oldani azt is, hogy fölvegyük a bibliográfiai adatokat is. Címkéket kaptak az állomány egységek is. Aki nem használt még RFID-t, annak ez annyira nem nyilvánvaló, hogy az állomány egységeknek is kell egy azonosítót kapniuk azért, hogy hozzájuk tudjuk rendelni a köteteket, tehát az egyes állomány egységekhez tartozó köteteket. Mi ilyen címkét használunk. Egyébként a címkéket úgy ragasztottuk be, hogy a hátsó borító felőli oldalon tettük be a kötetbe, közel a gerinchez, mert ott a legerősebb a kötet, ott a legkisebb az esély arra, hogy esetleg sérül a címke. Ezen kívül igyekeztünk különböző távolságokra helyezni, tehát nem mindig ugyanoda, hanem különböző helyekre tettük a címkéket, és ezzel elősegítettük azt, hogy a lehető legkönnyebben azonosítani tudja az olvasó készülék. Nem, mint hogyha ezzel különösebben gond lett volna, de azért esetleg nagyon vékony köteteknél lehet bele probléma. Úgyhogy ezt így kiküszöböltük. Hát a wifi hálózat. A wifi hálózat az nem volt nálunk egy egyszerű dolog, mert mi egy gyógyszergyár vagyunk, ahol különleges biztonsági előírások vannak. Amikor az RFID-ba belevágtunk, akkor nem sikerült rögtön wifivel használnunk a rendszert, holott igazából azért ez arra készült, ezen alapul. Nagy gondot nem okozott, hogy USB porton keresztül csatlakoztattuk a számítógépekhez a kézikészüléket, de szóval azért nem volt teljesen egyszerű sem. Időközben aztán sikerült megoldást találni erre a problémára, és az informatikai főosztályunk megoldotta azt, hogy működjön a wifi hálózat. Erről azért pár szót szeretnék mondani, mert ez is érdekes lehet. Hát a wifi kapcsolat kiépítésénél figyelembe kellett venni a Richternél meglévő hálózat és az RFID készülékek autentikációját, valamint azt, hogy az olvasó készülékünk webtitkosítású. A wifi hálózat a Richternél csak internetforgalomra használható az említett biztonsági okok miatt. Emiatt ki kellett találniuk egy újszerű megoldást, és ez a hálózati virtualizáció volt, amit az informatikai osztályunk megcsinált. Ennek a lényege az, hogy a meglévő hálózatra létrehoztak egy virtuális hálózatot, és tehát ilyen párhuzamos síkokat hoztak létre a hálózatokban, és a meglévő hálózat és a virtuális hálózat között pedig egy tűzfalon keresztül történt a kommunikáció. Tehát ez a virtuális hálózat volt a Wi-Fi VRF, ez a Virtual Routing and Forwarding betűszóból ered. Ez egy elég komoly munka volt, mire minden rendszer úgy együtt jól működött, de szerencsére most már így ez megoldódott, és ez is egy működő dolog a RFID-val. Szükség van ugye egy illesztő, illetve több illesztő szoftverre is, hogy az RFID készülékek és az OLIP között meglegyen a kapcsolat, illetve hogy a betöltött adatokból egy eltérés listát lehessen létrehozni, ami mutatja a leltározás eredményét, tehát hogy mi is a hiány. Hát ebben egyeztetnünk kellett az OLIP szállítónkkal, az IQSIS-szel, akiket most már nem így hívnak, már Matáfhoz tartoznak, az Odinnal, akik az RFID rendszert szállították, és a mi informatikusainkkal, tehát a háromféle együttműködéséből és a mi specifikációnk alapján jött létre az az illesztő szoftver, amit használunk. Leltározás munka folyamata. Hát az adatgyűjtés ugye a kézi készülékkel történik, ami így néz ki. A kézi készülékkel először azonosítani kell az állományegységet, miután ez megtörtént, a köteteket olvassuk be. A beolvasás az egyébként megszakítható, tehát ameddig lenyomva van a pisztoly ramasz, addig beolvassuk, hogyha valamiért megszakítjuk, meg lehet szakítani, de ugyanúgy folytatható a beolvasás. Addig, amíg nem töltjük föl az OLIP-ba a listát, addig a fájl az nő. A beolvasásnál azokat a köteteket veszi csak figyelembe a pisztoly, amik ahhoz az állomány egységhez tartoznak. Azon kívül például azonosítást is végez a készülék, tehát hiába húzzuk el mondjuk kétszer a polc előtt, azért, hogy biztosak legyünk abban, hogy mindent beolvasott, akkor sem fogja azt a kötetet kétszer elolvasni, vagy egy kötetet kétszer elolvasni, tehát egy kötetet egyszer olvas be, és amik a mellette lévő állományban vannak, azokat megint nem veszi figyelembe. Tehát ha úgy döntöttünk, hogy elkészültünk az állományegység beolvasásával, akkor fel kell tölteni a fájt az OLIP-ba. Ilyenkor egyébként kiegészítő adatok is bekerülnek az OLIP-ba, tehát az, hogy ki volt, aki ezt az állomány ellenőrzési szakaszt végezte, mikor végezte, tehát így még utólagosan is könnyen azonosítható, hogy ki végezte ott a munkát. És hát a következő lépés pedig az, hogy jelentéseket, statisztikákat készítsünk az eredményből, létrehozzuk a hiánylistát. A betöltött fájlunk az így néz ki, egy kis kép belőle. Itt lehet látni, hogy hol van a kötet, mi a címe, mi az oka a hiánynak, illetve nem is az, hogy mi az oka, hanem hogy mi a probléma, tehát hogy hiányzik, illetve a leltári szám. És ez pedig a végleges hiánylistánk, amikor már túl voltunk minden ellenőrzésen, egy ilyen hiánylista állt elő. Igazából borzasztó gyorsan meg lehet csinálni így a leltározást, nagyon nagy biztonsággal működik, a program. Hát ugye egyszerű, hogy csak el kell húzni a kézikészüléket a polc előtt. Hát azelőtt ez nálunk úgy történt, hogy bezártuk a könyvtárat, mindenki ezen dolgozott, nem tudtunk szolgáltatni az alatt, az idő alatt, úgyhogy ezt 5 évenként végigcsináltuk. Tulajdonképpen akkor is nagyon igyekeztünk vele, de szóval tényleg a felhasználók számára ez egy hetes kiesést mindenképpen jelentett. Nagyon gyorsan meg lehet csinálni így az állomány ellenőrzést. Mi tulajdonképpen 2 napot dolgoztunk vele, de ez kizárólag csak azért tartott 2 napig, mert 3 helyen is végeztük. Először csináltunk ilyesmit, a kollégáknak is mindenkinek megmutattuk, mindenki kipróbálta, szóval ebben nagyon-nagyon sok minden belefért. Ezt egy nap alatt minden további nélkül el tudtuk volna végezni ezt a munkát. És most 2 ember dolgozott rajta, míg a többiek tudták végezni a saját munkájukat, nem kellett bezárnunk a könyvtárat, kölcsönözni tudtunk, tehát minden szolgáltatásunk működött, az olvasók semmit nem vettek abból észre, hogy mi leltároztunk. Nagyon pontos a munka, miután ugye azonosítókkal történik a beolvasás, számítógépben van minden, tehát így elkerülhető az emberi mulasztás, ami előfordulhat, hogyha ha mi magunk végezzük a beolvasást, vagy mi ütjük be esetleg a gépbe azt a számot, amit be kell ütni. Hát régebben mi bemondás alapján végeztük. Azért is gyors egyébként maga a leltározás, azt nem mondtam az előbb, mert így mi nem pecsételtünk bele a kötetekbe. Mi úgy gondoltuk, hogy még az előző leltározásnál ugye darabonként levettük, azzal jeleztük, hogy a kezünkbe volt a kötet, átesett a leltározáson, mert bemondás alapján ment a leltározás. Most, miután ez annyira automatizált, úgy gondoltuk, hogy itt annyira rögzítve van minden, hogy elkerülhető az, hogy le kelljen venni minden kötetet, kézbe venni, mert ez lassítja le tulajdonképpen legjobban a leltározást. Úgyhogy így ezt is ki tudtuk kerülni. Úgyhogy ezek alapján úgy gondolom, hogy rendkívül hatékony az RFID-val történő leltározás, és hát felhasználóbarát is, miután folyamatos nyitvatartás mellett lehetett végezni, mint mondtam, nem vettek észre ebből semmit a felhasználóink. Hát köszönöm szépen a figyelmet!